dicsértessék a Jézus Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, Jézus az ő apostolaival és velünk nagy dolgokra készül. Egy egészen új világról beszél nekik, és bátorítja és erősíti őket, hogy ennek az új világnak a létrehozásában ők tevékeny szerepet kaphatnak. És azzal erősíti őket, hogy milyen sokat érnek ők az Isten szemében. Minket is. Egy új világ építésére hív az Isten keresztényeket, és azzal akar bennünket meggyőzni, hogy erősít ebben a hitünkben, hogy az Isten sokra tart minket. Értékel bennünket. Gondolkodjunk ezen el, hiszen itt Európában egyre fogyatkozó hívő közösségekkel találkozunk, ezek elbizonytalaníthatják az embert, de egyet azért nem szabad elfelejteni. Tud az Isten kövekből is fiakat teremteni, ha nem itt, akkor másutt. Minden esetre, ezen a mai vasárnapon azért még gondolkodjunk el azon, hogy az Isten elhív bennünket az ő csodálatos isteni tervének a megvalósítására. Nekünk kell dönteni, akarunk ebben részt venni, vagy nem? Tartsunk bűnbánatot. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem. Úr legyen veletek.
És a veletek.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Senki sem szolgálhat két úrnak, vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a mammonnak is. Ezért azt mondom nektek, ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek, vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a test a ruhánál. Nézzétek az ég madarait, nem vetnek, nem is aratnak, és magtárakba sem gyűjtenek, hanem a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet azoknál. Ti aggodalmaskodók, melyiktek tudja életét egyetlen lépésnyivel is megtoldani? És a ruházat, ami miatt aggodalmaskodtok. Figyeljétek a mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig nem fáradoznak, és nem is szőnek. Mondom nektek, Salamon még dicsősége teljében sem öltözött úgy, mint egy ezek közül. Ha a mezei virágot, amely ma virul, és holnap a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor titeket nem sokkal inkább kicsinyítőek. Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mibe öltözzünk. Ezeket a pogányok keresik, mert a ti mennyei atyátok jól tudja, hogy mindenre szükségetek van. Mindenek előtt az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt. A holnap majd gondoskodik magáról. Elég a mának a maga baja. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, ez a mai vasárnap, mintha a nagy böjtre akarna bennünket már készíteni, hiszen a nagy böjti időszak, amely a héten elkezdődik, egy sajátos értékvilággal szembesít bennünket. Döntés elé állít, hogy milyen az értékrendünk, mi a fontos és mi a kevésbé fontos az életünkben, mit tartunk értéknek és mit nem. Szóval a nagybőti időszak egy nagy átrendeződés. Ez a mai vasárnap éppen arra akar bennünket figyelmeztetni, hogy sosem érjük az életünket a javakhoz. Arra akar bennünket figyelmeztetni, hogy az életnek belső értéke van, és ennek nincs e világi mércéje. Az ember belső életének egyetlen mércéje van az Isten. Nagy tévedésbe esik egy ember, amikor az ő élete értékeit e világi lehetőségeihez méri. A tehetségéhez, a státuszához és hasonlókhoz. Még egyszer mondom, az emberi életnek belső értéke van, és ennek nincs e világi mértéke. Csak ebből a szemszögből érthetjük meg azt, amit Jézus mondott. Mondott a világról ebben a mai példabeszédben, és hangsúlyoz a mi életünkkel kapcsolatosan. Egyébként, hogy megértsük Jézusnak az utalását, aki az ég madaraira hívja fel a figyelmünket, meg a föld csodálatosan szép virágaira, egy sajátos kórkép keretében mondja el ezt. Mégpedig Júdeának egészen sajátos helyzetét vizsgálva, ismerve utal Jézus az Isten teremtményeire. Ugyanis miről van szó? Mi is ez a kórkép, vagy korrajz? Júdea Jézus korában a Római Birodalom gazdasági és politikai hatáskörébe került. Akár így is mondhatnám, rendszerváltozás. És ez azt eredményezte, mint amit eredményez mindenütt, egyesek nagyon meggazdagodtak, és igen sokan nagyon elszegényedtek. És ebben a helyzetben az elszegényedett tömegek aggodalmaskodtak a holnap miatt. Egyébként az elszegényedett embernek a legnagyobb gondja a holnapi nap. Mi lesz holnap? Egyébként valamiképpen az ember életéhez is hozzátartozik ez. Mi lesz holnap? A gazdag is aggodalmaskodik a holnap miatt, csak hát már nehogy sajnálatra gerjedjen a szívünk. Mellettvébb a holnap miatt a gazdag azért aggódik, hogy lesz-e elegendő haszna, nyeresége. A szegény ember egész más miatt aggódik a holnap miatt. Lesz-e mit enni? És Jézus ebben a helyzetben, amiben jutott akkor Izrael, a Római Birodalom hatalma alatt, ebben a helyzetben mondja Jézus, hogy ne aggodalmaskodjatok. Ne aggodalmaskodjatok, és hozzáteszi a holnap miatt. Elég a napnak a maga baja. Na, nyilvánvaló, szembe kell nézni ezzel a kérdéssel. És talán azt kell tudatosítani magunkban, hogy Jézus mit is akar igazából mondani. Ugye azt mondja, ne aggodalmaskodjatok, mint a pogányok. A pogányok azért aggodalmaskodnak, mondja Jézus, mert nincs Istenük. Tehát teljesen magukra hagyatottak. Annyi lehetőségük van, amennyit saját maguknak teremteni tudnak, de nektek más és több a lehetőségetek. Nektek van mennyei atyátok, aki mindent számon tart, aki gondoskodik rólatok. És nyilvánvaló ezzel Jézus nem azt akarja mondani, hogy az ember tétlenkedjen, hiszen nem az a fő kérdés, hogy gondatlanul éljen az ember, hanem gondtalanul éljen az ember. Ismerünk embereket a történelem során is, és ma is, akik gondatlanul élnek. La Fontaine meséjére gondoljunk, a tücsökről meg a hangyáról. De akár az ókor emberének a vélekedésére is figyelhetünk, carpe diem. Ragad meg a mai nap lehetőségeit, és ne törődj, hogy mi lesz holnap. Mintha ez visszatérne, ez a furcsa gondolkodás, gondatlanul élni. Gondoljunk csak arra, amiről nap mint nap egyfolytában beszélnek, a környezetünkről. Gondatlanul élünk. Tönkretesszük a levegőt, a vizeinket, kizsákmányoljuk a teremtett világot. Nem törődünk azzal, hogy mi lesz holnap. Mi lesz a utódainkkal, mi lesz a gyerekekkel, az unokákkal, mindenki pátyolgatja őket. Különösen ebben a civilizált világban, ahol végre megszületik egy gyerek, akkor összesereglik a világ, mert élet született, nagy dolog. De ugyanakkor, mintha nem törődnénk azzal, hogy mi lesz velük majd, holnap, meg holnap után. Mert az örvendező felnőttek, mintha megfeledkeznének ma, úgy általában, éppen a megszületett gyerekről. Mert fölélik, föléljük a jövőjüket azzal, hogy veszélyeztetünk szinte mindent. Jézus nem erről beszél, hogy gondatlanul éljünk, hanem gondtalanul. És akkor, amikor Jézus a mezők virágaira, meg az ég madaraira hivatkozik, akkor nem azt mondja, hogy mi ne szántsunk, ne vessünk, ne arassunk és ne építsünk magtárakat. Nem arról beszél, hogy ne szőjünk, ne fonjunk. Ez kötelességünk. Jézus másról szól. Jézus arról szól, hogy Isten minket valami másra akar megtanítani. Isten arra akar bennünket megtanítani, hogy tudjunk szeretni. Mert ez a legfontosabb. Ha a legfőbb érték az élet, akkor az embernek meg kell tanulni szeretni, mert egyedül ez szolgálja az életet. Az összes többi nem. A szántás, vetés és raktározás és szövés, vonás, stb. Nem szolgálja az életet. Legfeljebb az élet feltétele. Jézus azt mondja, tanuljatok meg szeretni. Erre akar bennünket rávenni. Erről az elmúlt hetekben többször is beszéltünk. Ugye a szeretet azt jelenti, hogy az ember kiindul magából. A másik felé elindul. És valójában ezen az úton talál önmagára is ez a szeretet. Aki ezt az elindulást nem vállalja, az önmagát se ismeri meg. Annak fogalma sincs az emberi életről. Jézus erre akar bennünket megtanítani. Mert, és ez a döntő, Isten a szeretet. Ha megtanulunk szeretni, akkor az Istent ismerjük meg. És ez miért fontos? Mert mi emberek a többel meg a kevesebbel foglalkozunk állandóan. Mi emberek állandóan mérlegelünk, számolgatunk. És tetszenek tudni, ha az ember mérlegel meg számolgat, egyre kevesebbet tesz. Mert a szeretet nem mérlegel, meg nem számolgat. A szeretet pazarló. Éppen ezért csak a szeretet tud valamit létrehozni a világban. Az összes többi, ami nem a szeretet jegyében születik, meg nem ér semmit. Létrejön valami, de. Mert a szeretet pazarló, meg kell tanulni jótékonykodni. Meg kell tanulni nagy lelkűen élni. A számolgató, a mérlegelő ember kicsinyes. Ezért mondja Jézus, hát nem több az élet az eledelnél. És mi többet foglalkozunk az elet ellen, mint az életünkkel. Nem több a test a ruhánál, és bármilyen furcsa testkultusznak a topzódását tapasztaljuk manapság, mégis többet foglalkozunk a ruhával, mint a testünkkel. Jó értelemben. Nem több, mint amaz. Jézus, amikor a madarakra, meg a virágokra hivatkozik, akkor azt akarja, hogy mi ismerjük föl ezekben az Isten szeretetét. Itt nem természetvallásról van szó, nagyon szívesen a liberális gondolkodók Jézusnak ebből a beszédjéből arra utalnak, hogy természetvallást hirdet. Meg is ragadják, hogy a természetből is meg lehet ismerni az Istent. Lehet következtetni. Tehát azért elsősorban ne a budai hegyekben keressük az Istent, hanem a templomban, ahol még ige hirdetés is van. Mert a budai hegyekben mindenki azt gondolja ki magának az Istenről, amit éppen akar. Nagy kísértések ezek. Jézus nem természetvallást hirdet. Jézus arról beszél, hogy minden teofánia, minden az Istent nyilatkoztatja ki. Jézus körül minden ilyen lesz, de ez nem ezt jelenti, hogy onnan akar az Istenhez vezetni Jézus, hanem azt akarja, hogy mi ebben a szép világban az Isten szeretetére jussunk el. És mindez azért is nagyon fontos, mert ez a világ, amelyben élünk, ez a világ, amelyben bele van mártva, ami emberi életünk, belehelyezte az Isten ebbe a világba, ami emberi életünket, amiről mondtam, hogy belső értéke van, ez a teremtett világ, ez devalválódik nap, mint nap. Szembesüljünk csak ezzel a fogalommal. A devalváció értékvesztést jelent. A teremtett világ, pontosan azért, mert teremtett, ezért nap mint nap devalválódik. És ezért mondja Jézus szerencsétlennek azt, aki ebben a világban reménykedik, egy olyan világban, amely állandóan devalválódik. Veszíti az értékeit. Devalválódik a pénz. Nap mint nap. Devalválódik egy autó, amit kihoznak a szalomból, már 20%-kal kevesebbet ér, azért meg kihozták. Devalválódik a ruhánk, amit megvásárolunk, abban a pillanatban, hogy magunkra vettük, kihoztuk a szalomból, abban a pillanatban kevesebbet ér. Minden devalválódik. Devalválódnak az értékek is, sajnos ez a világ, amiben élünk, kicsit ilyen furcsa, mert ez az értékvesztés azt is jelenti ebben a mai világban, hogy amit eddig értéknek gondoltunk, az se érték. És én azt hiszem, hogy ez a legnagyobb tragédiánk. Amit értéknek gondoltunk, az se érték. Amit eddig úgy gondoltuk, hogy fontos, a megbízhatóság, az adott szó, a becsület, az áldozatkészség, a nagylelkűség, már nem érték. És észre se vesszük, hogy egészen rossz helyre tettük a hangsúlyt. Ezen kell az embernek elgondolkodnia. Ilyen kiszólások, hogy ami nem megy, azt ne erőltessük. Föl se fogjuk, hogy mekkora csábítás van egy ilyen kiszólásban. Ami nem megy, azt ne erőltessük. Igenis, ami nem megy, azt kell erőltetni. Ha nem erőltetjük, akkor semmi se lesz. Ebben az van, hogy már nincs olyan érték, amiért érdemes valamit erőltetni. Elgondolkodható. Milyen kevés ember van, aki értékekre hivatkozva az életét is kockáztatja. Pedig azt mondják, hogy a sarokba szorított ember, az vagy meghal, vagy pedig kiemelkedik. Vagy pedig megnő lelkileg. Mert nyilvánvaló arról van szó, hogy valami olyan fontos, ami miatt ő sarokba került. Éppen itt az elmúlt napokban hallottunk oly sokat a gulágba elhurcoltakról, Hortobágyra kitelepítettekről, és mindenki erről beszélt, hogy ebben a sarokba szorított helyzetben ki maradt meg és ki nem. Csak azok, akiknek voltak olyan értékeik, amikért érdemes volt akár az életüket is kockáztatni, és vagy belehaltak, vagy pedig naggyá lettek. Akkor, amikor már nincsenek olyan értékek, amikért akár érdemes meghalni, érdemes küzdeni, akkor vége a világnak. Akkor vége az értékeknek. Akkor valóban több az eledel az ételnél, akkor valóban több a ruha a testnél, akkor valóban carpe diem. Jézus azt mondja ma, hogy ebben a világban, amelyben élünk, amely devalválódik, amely naponta értékét veszti, ha tetszik, ha nem, ha másért nem azért, mert változik ez a világ, és ami ma a kezünkben volt, az holnap kihullhat a kezünkből. Csak a belső értékek nem változnak. Jézus azt mondja, ne aggodalmaskodjatok a holnap miatt. Egyszerűen arra akar bennünket elvezetni Jézus, hogy Isten szeretetét ismerjük fel, Isten pazarló nagy lelkűségét. Most éppen ma reggel kinéztem ide a hegy oldalra, és a vad mandula már virágzik. Egyszer nézzenek meg közelről egy virágzó baracfát. Micsoda topzódó gazdagság. És milyen kicsi százaléka marad meg ezeknek a gyümölcsöknek, amik ezekből a virágokból elindulnak létezni, amit aztán levehetünk a fáról és megizlelhetünk. Mert az Isten rádolgozik. Az Isten bőkezű. Az Isten tud pazarolni. Mert az Isten éltetni akar bennünk. Ne aggodalmaskodjatok! Jobban bízzátok életeteket az Istenre. Elég a napnak a maga baja, de mindenek fölött, mindennél több az Isten kifogyhatatlan szeretete. Hiszek egy Istenben. Szinte minden alkalommal mondom, nem tudom, hogy elér-e a testvérek szívéhez, amit az ember mond, de a mi atyánk az a mi közösségi imádságunk. Ilyenkor jó, ha mindig megfogalmazunk valami olyan kérést, ami a közösséggel kapcsolatos. Most azt szeretném kérni, hogy ebben az imádságban imádkozzunk egy fiatalért, akiért gyertyát gyújtottunk, és kilépett az élők sorából. Valószínű, hogy nem jól vigyáztunk rá. Egymásra bízott bennünket az Isten. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Könyörögjünk. Üdvösségszerző ajándékoddal vendégeltél meg minket, Istenünk. Kérjük irgalmasságodat, hogy amivel most földi életünkben táplálsz, ugyan azzal a mennyei eledellel tégy bennünket az örök élet részesévé, Krisztus, ami Urunk által. Kedves testvérek! Ahogy a Szentmisében már említettem, a héten elkezdődik a nagybőjt, szerdán hamvazó szerda lesz. Egy szigorú bőjti nap, azt hiszem, hogy a hívő embereknek különösebben nem kell hangsúlyozni, ez mit jelent. A székely ember azt mondaná, hogy nem falunk. Egyszerűen úgy mondom, hogy böjtöljünk ezen a napon, úgyis nagyon sokan böjtölnek, persze nem hitbéli szempontok miatt, hanem hiúságból, tehát most próbáljunk Isten szeretetből egy kis önmegtartóztatást magunkra kényszeríteni. Tehát ez a szigorú böjt azt jelenti, hogy nem eszünk húst, egyébként túl sok húst eszünk, és nem egészséges ennyi húst enni, még gyerekkoromra emlékezem vissza, a hét folyamán jó esetben kétszer, de általában egyszer volt hús eledel. Hát igaz, hogy akkor szegények voltunk, nem olyan gazdagok, mint most, azzal a különbséggel, hogy akkor senki sem hirdette a szegénységét. Ma akik naponta húst tesznek, azok is a szegénységükről beszélnek. Ebből is látszik, hogy nem ezen múlik, hogy ki a gazdag, meg ki a szegény. Mit eszünk, meg mit iszunk, máson múlik minden. Tehát szigorú böjt, nem eszünk húst, háromszor lehet enni, és egyszer. A teológián volt egy professzorunk, hogy hát akkor fiatal gyerekek voltunk, és ilyen vékonyak, mint az ujjam, azt mondta, urak, így beszélt. Urak, egyszer naponta degeszre, de nem többször. Hát, igen, egyszer. Persze, bármilyen furcsa, éheztünk. Tehát nagy dolog volt, ha degeszre ehettük egyszer magunkat valamivel, ami hát jó esetben zsíros kenyér volt. Szóval az étel az módján volt, hogy koldulni jártunk mi kispapok. Ma meg mindenki csak azért nyafog, mert állítólag éhezik. Szerintem Magyarországon senki se éhezik. De hát ezek más kérdések, ezt a Miklós jobban tudja, mint én. Tehát hamvazó szerdán szigorú böjti nap lesz. Aki hívő, az böjtöl, aki pogány, az egyen. A nagybőjt péntekjei is azt jelentik, hogy ezen a napon nem eszünk húst, de aki nem bírja, aki nélküle nyugodtan ehet, de egy akkor nehezebbet kell vállalnia, kell tenni valami jót. Hát döntsön mindenki, jót tesz, vagy nem eszik húst. Én azt ajánlom, egyenek húst, ha akarnak, de inkább tegyenek jót, vagy mind a kettőt. Hús se, meg jót tenni. Ez egy jobb ajánlat. Nagybőt péntekjeire. Ez a Nagybőtön a rózsafüzér imádság helyett a esti szentmise előtt keresztutat imádkozunk. Szombaton, e hét szombatján lesz Istenes Szent János ünnepe, a betegápoló irgalmas rend alapítója, akit ez a képecske ábrázolt. Semmije sem maradt itt ebben a kórházban az irgalmas rendnek, mindent szétraboltak, hát ezt a üveget nem tudták kiszedni, hát ezért ez megmaradt. Úgyhogy Istenes Szent János ünnepe lesz este 17:30, szombaton este 17:30 lesz az ünnepi szentmise. Abban a hitben tartjuk ezt, hogy a kórházunk nem mély hitű dolgozói is el tudnak jönni, mert lesz szabad idejük rá, meglátjuk. Tehát szombaton este ünnepelünk. Szerintem mindent elmondtam. Köszönöm szépen, Árpád, a gondoskodó szeretetedet, hogy idehoztál nekem egy bögre vizet. Én ilyen régi módi vagyok, valahogy számomra a misézés az nem asztali előadás, hanem valami más, úgyhogy kívántam volna, de inkább kínoztam magam. Amit még szeretnék mondani a testvéreknek most Nagybőt elején, valószínűleg jövőben kevesebbszer találkozunk, mert azt látom, hogy egyre kevesebbeket érdekel az, amit én mondok. Az ige hirdetésben nem tudtam megtanítani az ittenieket a szeretetre, viszont másút ember tömegek vannak, akiknek nincs szentmiséjük. És én itt az elmúlt évek során mindig kegyetek javára döntöttem, mások kárára. Lelkiismeretem nem engedi meg, hogy az itt egyre fogyatkozó emberek mellett döntsek, azok mellett, akik éhezik és szomjazzák a szentmisét. Úgyhogy valószínű, hogy a jövőben többször nem leszek itt, mert úgy gondolom, hogy ez a igazságos. Sajnálom, hogy csak ennyire sikerült jutnunk, de hát úgy látszik, hogy ez a valóság. Ezt a szentmisét egyébként ezért a kedves testvéremért, Annáért ajánlottuk fel, akivel 40 éve dolgozunk együtt, sok-sok jót tett ő egy-két munkatársával emberek javára. Köszönöm szépen, Anna. És ez a szentmise kegyelmével segítsen. Én úgyse tudom megköszönni, csak az Isten jutalmaz meg. Mi szoktunk ilyet mondani, Isten majd megjutalmaz. Ez nem üres szólam. Mi mit tudunk tenni? Egyet mondunk, hogy köszönöm. Igazi jutalmat csak az Isten tud adni. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Szentmise véget ért, menjünk békében.